Erős vár a mi Istenünk! Készen állunk énekelni, dicsérni az Urat? Nem volt túl meggyőző. Sok minden van, ami terhel minket, ugye? Sok minden össze tud jönni időnként. Van, amikor úgy jön az ember, hogy fú, hát nagy lendülettel, és tényleg szívemből túlcsordul ez az öröm, és látszik is rajtam. Van, amikor megtörténnek olyan dolgok, amik az embert úgy szorítják, és olyan nehezebben éli meg, dicséri az Urat akkor is, csak akkor kicsit nehezebben megy, vagy kevésbé látványos kifelé, hogy mi van a szívében. Az a mai vasárnapnak a neve, húsvét ünnepe utáni negyedik vasárnapnak, hogy kántáte. Mit jelent a kántáte kifejezés? Énekeljetek, énekeljetek, igen, erre buzdít minket Isten ezen a vasárnapon, és a Zsoltár pedig, a 98. Zsoltár első verse, énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett, és jobbja szabadulást szerzett. És azért választottuk most erre a mai vasárnapra kezdő éneknek, a zarándok éneknek az egyik énekét, mert azt mondtuk, hogy ha a kántáte vasárnapján arra biztat minket az Isten, hogy új éneket énekeljünk, ami nem azt jelenti, hogy mindig újat kell tanulni, de időnként sokszor nagy áldás van abban, ha újat is tanulunk, akkor énekeljünk most egy olyan éneket, ami a gyülekezet tagjai számára még nem nagyon ismert, volt már, aki női körön énekelte, de vannak, akik még talán csak most kezdték el gyakorolni, ahogy a tanulásban volt az Isten tisztelet előtt. Tehát így biztat minket Isten igéje kántáte vasárnapján, énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett, és jobbja szabadulást szerzett. Hát énekeljük akkor az új éneket, az Zarándok ének 155-ös énekét. Bevezető liturgiában az Eke énekes könyvből fogjuk énekelni a 257-es számú éneket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett. Az Úr megmutatta váltságát, a népek előtt feltárta igazságát. Megemlékezett kegyelméről és hűségéről. Látták a föld határai mind a mi Istenünk üdvösségét.
Thank you.
dolog az Urat dicsérni, és éneket zengeni a Te nevednek, ó felséges. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Bűnbánattal vallom, mennyei Atyám, hogy hálaadás helyett gyakran nyílik szánpanaszra, pedig tele van a világ és egész életem atyai jóságod jeleivel. Adj nekem hálás szívet, hogy boldogan magasztaljam jóságodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható Isten, vezesd egyetértésre híveidet, hogy szeressük, amit parancsolsz, és kívánjuk, amit ígérsz. Szívünk pedig annál találjon nyugalmat, akinél igazi örömök vannak, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni negyedik vasárnapra, kántáte vasárnapjára felolvasásul rendeltek. Ezt megírva találjuk János evangéliumának 16. fejezetében, az 5-től a 15. versig a következőképpen. Tehát János evangéliumának 16. fejezetéből, az 5. verstől olvasom Isten igéjét. Jézus mondja, kezdettől fogva azért nem mondtam ezeket nektek, mert veletek voltam. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig énekeljük az ige hirdetésre készülve az Eke énekeskönyv 325-ös számú énekét. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igét, melyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvében, a 12. fejezet első 6 versében a következőképpen. Isten igéjét tehát Ézsaiás próféta könyvéből olvasom a teljes 12. fejezetet. Azon a napon ezt mondod majd: hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod és megvigasztaltál. Íme Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Azon a napon ezt mondjátok majd: adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét, adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit. Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos. Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr, tudja meg ezt az egész föld. Kiálts és újjong, Sion lakója, mert nagy közöttetek, Izrael szentje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, vannak olyan énekek, amikhez nagyon különleges élményeink kapcsolódnak. Talán, hogyha az az ének eszünkbe jut, vagy valaki kéri egy gyülekezeti alkalmon, hogy énekeljük el azt az éneket, akkor el is mondjuk azt a testvéreknek, hogy mi az az időpont, vagy mi az a helyzet, vagy kik azok az emberek, melyik az a közösség, gyülekezet, alkalom, amihez számunkra nagyon kapcsolódik az a különleges jelentőségű ének. Meg tudjuk mondani azt, hogy ezt az éneket mondjuk melyik alkalommal tanultuk meg, új énekként mikor került elénk, és mikor égett bele először a szívünkbe. Vagy el tudjuk mondani azt, hogy hát sokszor énekeltük már ezt vagy azt az éneket, de akkor lett különlegessé számomra ez az ének, amikor abban az élethelyzetben voltam, hogy, mert ezen az éneken keresztül az Isten valami fantasztikus dolgot végzett el az én szívemben, az én életemben. Vagy azt tudjuk mondani, hogy hát én pontosan emlékszem arra, hogy amikor énekeltük ezt az éneket, mondjuk egy több versszakból álló hosszú éneket, de volt egy pillanat, amikor egyetlen egy sor, vagy egyetlen egy mondat annyira kiemelkedett belőle, hogy azt éreztük, hogy ez mindent visz. Ez annyira szíven üt, ez annyira nekünk szól, ez annyira rólunk szól, ezen keresztül annyira az Isten munkálkodik a mi szívünkben. És lehet, hogy ezek az emlékek, amik egy-egy énekhez kapcsolódnak, ezek régi emlékek, régi eseményhez, talán több évvel vagy évtizeddel ezelőtt történt helyzethez kapcsolódnak. De vannak olyanok is, amik talán mostanában történtek, a közelmúltban, és így őrizzük drága kincsként ezeket az énekeket. Mert csodálatos élményt hoznak elő, csodálatos szabadulásokat hoznak elő, azoknak a megtapasztalását hozza elő, hogy jelen van az Isten, és cselekszik az én életemben. Szóval, ha vannak ilyen énekeink, és ahogy így nézem a testvéreket, és ismerem a testvéreket, tudom, hogy vannak ilyen énekeink. Kinek több, kinek kevesebb, van, akinek már tudom, hogy melyek a kedves énekei, van, akinek még nem, de vannak ilyen kedves énekeink, ilyen hittapasztalathoz kapcsolódó kedves énekeink, amik drága kincsek számunkra. Drága kincsek, mert fordulópontokhoz kötődnek, és mert minden egyes alkalommal emlékeztetnek arra, hogy az Úr cselekedett a mi életünkben. Mert összetört, mert megmutatta akkor ott, azon a helyzeten, éneken, időponton keresztül azt, hogy mi az bennünk, az életünkben, a szívünkben, a cselekedeteinkben, a gondolatainkban, ami nagyon távol áll attól, ami neki kedves, és aztán miután összetört, utána felemelt, újjáépített, új utat adott nekünk. Milyen drága kincs, hogyha ilyen énekeink vannak, amik ebben erősítenek meg bennünket, hogy hogyan tört össze az Isten, és hogyan állított utána helyre, de nem a régit helyre, hanem egy újat, hogyan szült ezen keresztül újjá bennünk, vagy amikor az jut eszünkbe, hogy hogyan vitt el minket az Isten a végsőkig, addig a pontig, amikor azt éreztük, hogy nem bírjuk tovább, ezt már nem lehet elviselni, és még mindig jött egy, és még mindig jött egy nehézség, egy megpróbáltatás, a mélység még nagyobb lett, és aztán kiderült, hogy valójában az Isten, ami hitünket akarta, kipróbált hitté, szilárd hitté változtatni ezeken keresztül, és hogyan vezetett végig ezen a folyamaton, és kísért minket, talán ugyanaz az ének ezen az úton, vagy milyen drága kincs az, amikor eszünkbe jut az, hogy mennyire hálásak lehetünk az Istennek mindenért. Mindenért. A jóért is, a rosszért is. Az örömteliért is, és a nehézért is. Akkor, ha látjuk, tapasztaljuk benne az Isten hatalmas jelenlétét, szeretetét, kegyelmét, irgalmát, cselekedeteit. És milyen drága kincsek azok az emlékeztetők, amelyek ezt hozzák újra és újra elénk. Kántáte vasárnapján, amikor az éneklés van a fókuszban, akkor tulajdonképpen úgy van a fókuszban az éneklés, hogy az Isten dicsérete kerül a középpontba. Nem általában az éneklés. Hiszen nem mindegy, hogy mit énekelünk. Mert van, aki egyáltalán nem olyan énekeket énekel, amiben gyönyörködik az Isten. Kántáte vasárnapján úgy van fókuszban az éneklés, hogy arra buzdít minket az Isten, hogy dicsérjük őt. Szívvel, szájjal, lélekkel, teljes valónkkal. És adjunk hálát. Azokért a drága kincsekért, azokért az énekeinkért, amelyek ebben tudnak minket erősíteni és segíteni. A dicséret van ma a fókuszban, az éneklés vasárnapján. Nem pusztán az éneklés. És ez az első nagyon fontos üzenete ennek a mai vasárnapnak. És engem nagyon szíven ütött az, amikor most készültem erre az ige hirdetésre, és az egyik lelkész társamtól, aki egyébként teológiai tanár, és nagyon mélyen benne van liturgikus dolgokban, meg sok-sok egyháztörténeti összefüggést, meg teológiai összefüggést ismer, és ő hívta fel a figyelmet ezzel az igével, illetve ezzel a vasárnappal kapcsolatban arra, hogy az eredeti fókusza ennek a mai vasárnapnak a húsvéti hitből fakadó Isten dicséret. Tehát amit mi mondani szoktunk, hogy ez az éneklés vasárnapja, ez valamikor pár száz évvel ezelőtt került ennyire fókuszba, hogy az éneklés. De eredetileg úgy hangzott a buzdítás ezen a vasárnapon, hogy az Isten dicséret legyen a fókuszba, aminek egyébként csodálatos eszköze lehet az éneklés is. Nem játszani akarok a szavakkal. De hangsúlyozni, hogy az alapja ennek a vasárnapnak a dicséret. Az Isten dicsérete, ami a húsvéti történetből, a húsvéti eseményből, Jézus feltámadásából fakad. És akkor még egy ilyen egyháztörténeti kitekintés, vagy liturgiai kitekintés. Húsvét utáni hanyadik vasárnapon vagyunk? Negyedik vasárnap. Tehát most a vasárnapok húsvéttól számítanak. Tehát az üzenete, a fókusza egy-egy vasárnapnak a húsvéti eseményben gyökerezik. Mit jelentenek ezek a vasárnapok? Hogy az a csodálatos üzenet, ami megtörtént húsvétkor, hogy Jézus feltámadta halottak közül, hogy megtörte a bűn és a halál erejét, hogy legyőzte a gonosz, ebből fakadó üzenet és következmények kerülnek elő a következő vasárnapokon. És hogy voltak a vasárnapok? És most így a hatot, ha egymás után elsoroljuk. Az első vasárnap volt a Quasimodo geniti vasárnapja, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok. Mi volt annak a vasárnapnak a fókusza? Az, hogy a feltámadt Krisztus az új élet teremtője. Az új élet forrása Jézus Krisztus, aki legyőzte a halált, aki legyőzte a gonoszt, aki megtörte a bűn és a halálnak az erejét. Új élete csak annak lehet, aki a feltámadt Krisztusban gyökerezik, aki tőle kapja meg ezt az új életet. Így indultunk el a húsvét utáni vasárnapok sorába, az első vasárnapra, és utána pedig arról van szó egyes vasárnapokon, hogy milyen a gyülekezet. Az a gyülekezet, akinek a tagjai a feltámadt Krisztustól kaptak új életet, milyen közösséggé formálódhatnak. Hogy nem csak személy szerint élhetik meg ezt az új életüket, hanem hogy bontakozik ki ez a gyülekezet közösségében. És ugye a második vasárnap volt a jó pásztor vasárnapja. Pásztorolt gyülekezet vagyunk. Vagy aztán a jubiláte, az örvendezés vasárnapja. Újjongó gyülekezet lehetünk. Aztán most az éneklő gyülekezet, a kantáte vasárnapján. Aztán jövő héten a rogáte vasárnapja, az imádkozó gyülekezet. És aztán pedig az exaudi, az Úrra néző gyülekezet. Milyen fantasztikus az, ahogy így bontja ki Isten lépésről lépésre. Azt a sok-sok következményt, ami abból fakad, hogy Jézus Krisztus az Isten fia feltámadta halottak közül. Hogy nagypéntek után eljött a húsvét. Hogy van új élet. És hogyan élhetjük meg ezt az új életünket. És akkor visszatérve a mai vasárnaphoz, hogy mire teszi ma az Isten igéje a hangsúlyt, és az egész vasárnap mire teszi a hangsúlyt? Az Úr cselekedetére, amit cselekedett egykor az ő népének az életében, cselekedett még csodálatosabban Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában a Golgotai kereszten, és ami minket az ő dicséretére kell, hogy indítson. És nem úgy fogalmazok, hogy indíthat, mert ez nem opció, ez nem lehetőség, amit vagy választok, vagy nem, hanem ez kell, hogy az Isten dicséretére indítson. Be van írva a naptárba, kántáte vasárnapja, hogy dicsérjétek az Urat. Énekekkel, új énekkel dicsérjétek az Urat. Nem csak akkor, ha úgy érezzük, hogy okunk van rá. És nekem ez nagyon szólt most, abban a helyzetben, amiben vagyok, amiben vagyunk. Hogy nem csak akkor kell dicsérni az Urat, amikor érzem, hogy mennyi okom van rá, hanem akkor is, amikor az érzéseim lehet, hogy a nehéz körülményeket látják, de akkor is dicsérem az Urat, mert okom van rá. Akár érzem, akár nem, okom van rá, hogy dicsérjem az Urat, mert ő cselekedett, mert ő cselekszik, mert ő szabadító Isten. És ez nem függ attól, hogy én mit látok meg ebből, és mit nem. Be van írva a naptárba. Sok minden be van írva a naptárba, amit ha akarunk, ha nem, komolyan kell venni. Hát be van írva a naptárba kántáte vasárnapja is. Hogy dicsérjétek az Urat. Hát akkor dicsérjétek, dicsérjük. Szívvel, szájjal, lélekkel. És hogy dicsőítsük őt? Hogy dicsérjük? Hát lássuk meg az ő hatalmát. Lássuk meg az ő szeretetét. Lássuk meg az ő kegyelmét, irgalmát, amivel hozzánk fordul. És magasztaljuk az ő szent nevét. Akkor is, amikor ezt átéljük, minden porcikánkban, zsigerünkben érezzük. És akkor is, amikor nem érezzük, de tudjuk, hogy ez az igazság. Dicsérjük őt, mert okunk van rá. És akkor az az ige szakasz, ami kifejezetten prédikációs alapigeként itt van most előttünk. egy fantasztikus ige szakasz. Nem tudom, mennyire éreztük át ennek a különlegességét. Ószövetségi ige. Ézsaiás próféta könyvéből egy profécia, ami elhangzik, aminek az a címe az újfordítású Bibliában, hogy Istent magasztaló ének. De milyen ének ez? Milyen magasztaló ének ez? Egy lezárása, egy csodálatos kijelentés sorozatnak. Aki előtt ott van a Biblia, belelapozhat, hogy a 12. fejezet előtt mik vannak. Hogy az első 11 fejezetben mi mindenről olvasunk. Fantasztikusabbnál fantasztikusabb kijelentések vannak benne. Amikben az Isten olyan dolgokról beszél, hogy az ember füle ketté áll, amikor hallja. És beleremeg a szíve, lelke, amikor elolvassa ezeket a mondatokat. Mert ott vannak azok az ígéretek, amit első körben Isten népe kapott. Ott voltak az asszír fenyegetettségnek a szorításában, és az Isten beszél nekik a szabadulásról, az új életről, a béke korszakáról, és a messiásról. És a messiással kapcsolatban három nagyon fontos kijelentést mond el az Isten, ami azóta is, hány száz év eltelt azóta, már mondhatjuk, ezer évek elteltek azóta, hogy ezt az Isten kijelentette a messiásról, a megváltóról, és ezek azóta visszhangoznak templomokban, alkalmakon, szívekben, életekben, és teljesedtek be Jézus Krisztusban, a Názáretiben, az Isten egyszülött fiában. 7. fejezet, 14. verse. Íme a szűz foga méhében, és fiút szül, akit Immánuelnek neveznek. Immánuelnek. Velünk az Isten. Aztán a másik kijelentés, 9. fejezet, első 6 verse. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállá lesz. Beleégett a szívünkbe ez a profécia is. Itt hangzik el a 9. fejezetben. Aztán a 11. fejezet első verse. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről. Hajtás sarja gyökereiről. És ezek után jön a 12. fejezet. Nem csak úgy hangzik egy Isten dicsőítő ének, hanem ezek után, a kijelentések után hangzik az Istent magasztaló ének, amit a próféta énekel meg, de amit átad a népnek, és átad nekünk, hogy álljunk bele ebbe, és énekeljük mi is az Isten dicséretét, mert igenis van okunk rá. Nagyon is van rá okunk. Mert mi az első és legfontosabb üzenete ennek az éneknek? Hogy az Isten szabadító Isten. Hogy ez a középpont. Hogy ez az alap. Ez a kiindulópont. Ez a háttér. Ez az alja és teteje mindennek, hogy az Isten szabadító Isten. Fantasztikus, ahogy ebben a mai igében ez előkerül. Testvérem, látod a szabadító Istent? Látod azt, hogy ő szabadító Isten? Látod azt, hogy ő áll a középpontban, középpontjában mindeneknek? A szabadító Isten, aki csodálatosan cselekedett, és arra hív, hogy dicsérd őt ezért. Azért, aki ő, és amit ő cselekszik. Az az Isten, aki cselekszik népe életében, mit tett? Hát kihozta őket az egyiptomi szolgaságból. És aztán is számtalan helyzetben megmutatta az ő hatalmát és szabadítását Izrael népének. Aki fegyelmezte az ő népét, amikor arra volt szükség, a bűnei miatt, de határt szabott mindig az ítéletnek. És beszélt a maradékról, az új kezdetről, és ezt meg is adta nekik. Az a szabadító Isten áll a középpontban, testvérek, a mai Isten tiszteleten, aki ismeri az övéit, és akit ismernek az övéi. aki ismeri az övéit, hogy szabadulásra szoruló emberek, megváltásra, bűnbocsánatra, kegyelemre szoruló emberek, és akit ismernek az övéi, mint megváltó urukat, szabadítójukat, azt, akire azt mondhatják, hogy velünk az Isten. Ő áll a középpontban, testvérek, ma is. Ő áll a középpontban, és ő cselekszik ma is a gyülekezet életében. Mert ma is van népe, mert a népe ma is kiált szabadításért, és mert ma is az ő népe tapasztalja, hogy meghallgat az Isten, hogy van ima meghallgatás. És ma is nyílnak ajtók, és ma is lesznek utak a tengeren át, és ma is oldódnak meg lehetetlen helyzetek, és ma is egyedül neki köszönhető minden valódi szabadulás. Szabadító Isten áll a középpontban, testvérek. És ez a szabadító Isten hív arra bennünket, hogy énekeljünk. Kántáte, énekeljetek. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek a szabadítót, dicsérjétek azt, aki cselekedett, és aki cselekszik. És minden dicsőítő mondat, és minden szívdobbanás, ami az ő dicsőítését mutatja, az a vele való kapcsolatot erősíti, és a benne való hitet mélyíti el. És azért áll ő a középpontban, testvérek, ma. És azért kell róla énekelnünk, hogy emlékezzünk a múlt csodálatos szabadításaira, és átéljük a jelenben is ezt a szabadulást. És nagyon érdekes az, nem tudom, ki figyelt föl arra, hogy ebben a felolvasott ige szakaszban elkülöníthető két rész. Az első két vers múlt időben szerepel. A többi része a fejezetnek pedig jövő időben. És testvérek, ebben nagyon nagy üzenet van, hogy emlékezz arra, amit az ő kegyelméből átéltél. Emlékezz a múltra, ahol láttad, hogy ki ez a szabadító Isten. És kapaszkodj bele az ő ígéretébe, a mostani helyzetedben. Mert aki cselekedett egykor, az cselekedni fog ezután is. Ha a te szíved az övé, és ha tőle várod a megoldást és a szabadulást. Mert ő nem változott. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. A mindenható Isten, az Úr Jézus Krisztus, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Egymás mellé kerülhetnek az igeidők, és változhatnak korok és helyzetek, de az, hogy szabadulásra van szükségem, és hogy ő a szabadító, az nem változik. És ahogy egykor, úgy ezután is átélhetem azt, hogy mit jelent az ebből fakadó dicséret és magasztalás. Szóval ez az egyik kettősség, ami ebben az igében van. És van egy másik, amit még szeretnék kiemelni ebben az ige hirdetésben. Ez pedig az, hogy egyes szám második személyben, és többes szám második személyben is van megfogalmazás. Az első és a negyedik verset nézzük meg. Az első vers az így hangzik, azon a napon ezt mondod majd. Egyes szám második személyben. Ezt mondod, te. Aztán a negyedik vers, azon a napon ezt mondjátok majd. Többes szám második személy. Ti. A te és a ti. Ott van együtt, ebben a dicsőítő énekben, ebben a mai igében. Mert ez az üzenet, testvérek, szól először az egyénnek, a személynek, egyesével nekünk, és aztán szól a közösségnek, nekünk együtt. És ez csodálatos üzenet. Szabadulást nyert emberek lehetnek közösségben együtt az Isten színe előtt, és dicsérhetik az Istent. az ő nagyságáért, szeretetéért, kegyelméért, irgalmáért, hatalmas tetteiért, és mindazért, amit Jézus Krisztusban, az életükben, az életünkben az Isten elvégzett. És így énekelhetek én is. És így énekelhetsz te is, drága testvérem. Hálás szívvel az Istennek mindazért, amit az én életemben, amit a te életedben cselekedett az Isten. Dicsérhetem őt, és te is dicsérheted azokért a konkrétumokért, amiket személy szerint én vagy te meríthettünk a szabadulás forrásából. De nem egyedül. Sem én nem egyedül, sem te nem egyedül, hanem mi együtt. Ebben a közösségben, ebben, amelyikben most is együtt vagyunk, az Isten házában, Kántáte vasárnapján, az Isten tiszteleten. Dicsérhetjük így, együtt, személy szerint is az Istent. És hirdethetjük az ő nagyságát. Hirdethetjük az ő szabadító tetteit. Kiálthatunk és újonghatunk, hogy nagy közöttünk Izrael szentje, hogy nagy az Isten, mert ez van ránk bízva, hogy dicsérjük az Isten, és a közös dicséretünknek legyen olyan hatása, ami bizonyságtétellé válik mások számára. Egyedül ez nagyon nehéz. A közösségnek kell bizonyságtétellé válnia a külvilág számára. De ez csak az Isten dicsőítő szívek, akik egymás mellett vannak, egymásba kapaszkodnak, együtt térdelnek az Isten előtt, azok tudják igazán erővel, a lélek erejével megtenni. És Kántáte vasárnapján erre is hív minket az Isten. Hiszen húsvét utáni negyedik vasárnapon vagyunk, de valaki kiszámolta, hogy 10 nap van mennyemenetel ünnepéig, és aztán még 10 nap pünkösdig. Hiszen látunk a másik irányban is. Pünköst felé. Amikor a tanítványok elkezdik komolyan venni a küldetésüket, mert megkapják azt a szent lelket, aki tudja őket indítani, lökni kifelé, hogy ott legyenek és azokhoz szóljanak, akikhez kell, akik felé a küldetésük van. De ebben erőforrást kell kapni, ebben muníciót kell kapni, és ezt a dicséret vasárnapján is formálhatja, erősítheti, adhatja nekünk az Isten. Az az Isten, aki cselekedett, és aki cselekszik, és aki cselekedni fog minden időben, múltban, jelenben és jövőben. Azt az Istent dicsérhetjük így, aki az igazi szabadítást egyszülött fia által munkálta ki, egykor, most és ezután is. És aki merített ebből a forrásból, mint ahogy a samáriai asszonynak Jézus mondta a kútnál, hogy én adom az élő vizet. Aki merített ebből az élő vízből, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ahogyan itt, ebben az Ézsaiási igében hangzik Izrael népének a dicsérete kifelé, úgy ömlik a dicséret, a bizonyságtétel, az élő víz mások felé is. És akkor visszatérve a kedves énekeinkhez, ahonnan indultunk, hát azok is erre emlékeztetnek minket. Arra emlékeztetnek, hogy átéltem a szabadulást, és hogy dicsérhetem az Urat ezért. És nem egyedül, hanem a testvéri közösségben. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, bocsáss meg nekünk, hogy nekünk nem mindig az jut először eszünkbe, amikor eléd jövünk, hogy dicsőítsünk téged, hanem jövünk sokféle dologgal, ami foglalkoztat bennünket, amit kérésként eléd hozunk, vagy úgy érezzük, hogy el kell mondanunk neked. Pedig te arra hívsz minket, hogy az első szavunk az mindig a dicséret és a magasztalás legyen. Van okunk erre, Urunk, hiszen te hatalmasan cselekedtél. Hatalmasan cselekedtél egykor néped életében, és cselekszel most az egyházban, a gyülekezetekben. Hatalmasan cselekedtél a mi életünkben, amikor megragadtál minket, és térdre kényszerítettél, és átadtad nekünk a Golgotai keresztnél a legnagyobb ajándékot, bűneink bocsánatát és az üdvösséget. És te cselekszel most is, és te akarsz cselekedni holnap is, a jövő héten is, és ezután is, azokban a helyzetekben, amikbe beleállítasz bennünket. Drága Urunk, kérünk segíts minket, hogy mindig dicsőítő szívvel, téged magasztaló lélekkel tudjunk beleállni mindenbe. Amen. Az Eke énekeskönyv 167-es énekét énekeljük. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Kedden 18 órakor női körre, csütörtökön 18 órakor pedig bibliaórára várjuk szeretettel a testvéreket. Pénteken 17 órától a parókián tartunk ifjúsági alkalmat. Jövő vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz a templomban, és gyerekóra a kisházban. Mindenkit szeretettel hívogatunk ezekre az alkalmakra, bátorítsuk is azokat, akik a környezetünkben vannak, hogy bátran kapcsolódjanak be. Lehet, hogy vannak olyanok, akik csak egy kis noszogatásra, egy kis hívásra várnak, de hordozzuk imádságban ezt is, hogy tényleg mindenki megérkezhessen az Isten házába, akinek itt a helye, és akihez Isten itt szeretne szólni. Sok mindent szeretnék hirdetni a testvéreknek, úgyhogy ezért a kivetítőn is látjuk ezeket az alkalmakat, illetve készítettem egy szórólapot, amit majd a köszönéskor szeretnék mindenkinek átadni, mert sok minden van előttünk, és szeretném, hogy a testvérek ezeket tudják számon tartani. Az időpontokat is, és hogy mikor, milyen alkalom lesz, amiben egyrészt résztvevőként eljöhetünk, illetve amiknél szolgálati lehetőségek vannak, hogyha valakit Isten indít arra, hogy bekapcsolódjon a szolgálatba bármilyen téren, akkor tudja így ezeket jelezni. Ugye folyamatban vannak a munkák, szépen haladunk, bár mindig megállapítjuk, hogy de jó lenne, ha már készen lenne. Ugye a kisháznak a padlója most már majdnem készen van, a padló már le van rakva, a szegélyek még nincsenek, úgyhogy ezért nem költöztettük még vissza a bútorokat. Nem tudom, hogy jövő héten ez sikerül-e befejezni, nyilván beszélünk a testvérekkel, ehhez igazítjuk, hogy a helyszíne az alkalmainknak hol van. Viszont ami nagyon fontos, hogy a pünkösdi csendes napunk, ami pünkös szombatján lesz, június 7-én szombaton, 10 órától délután 4-ig, ami a szokásos, most már így mondhatjuk, hagyományos gyülekezeti csendes napunk, de egyben hálaadó alkalom is lesz az elvégzett munkáért. Arra az alkalomra szeretnénk a templomot és a környékét rendbe hozni. Kati néniékkel beszéltük, hogy az erőfeletti dolog lenne, hogy az asszonyoktól elvárni, vagy Kati néni és stábjától elvárni a nagy takarítást. Úgyhogy május 31-ére tudtunk olyan alkalmat találni Erájékkal. Sajnos én Epoton leszek, nem leszek itthon, ez az országos presbiter találkozó, de a jövő hét meg Erájéknak nem jó, hogy 31-én lenne akkor ez a templom és környéke takarítás, ami akkor azt jelenti, hogy oda föl is, ablaktakarítástól kezdve minden nagy létrán. Aki megteheti, hogy ebben részt vesz, és szívesen megteszi, és ideje is engedi, azt szeretettel várjuk, és köszönettel fogadjuk a segítséget. Tehát május 31-e, és valószínű, hogy 10 órakor kezdődne majd akkor a munka. A templomot és a kisházat is rendbe kell akkor majd tenni. Mert akkor ez az előtte levő hét, mint ahogy az alkalom lesz, tehát akkor ott az úgy pont ideális is. Reméljük, hogy addigra, amit még muszáj, azt be fogunk tudni fejezni. A június 1-én lesz a gasvasárnap, a szószékcserés vasárnap. Kint van a persely, a testvérek tettek már bele adományokat. Az június 1-ig van kihelyezve, annak az összege, ami belekerül, nem néztünk bele, hanem gyűjtjük az odaérkező összegeket, azt majd a nehéz helyzetben lévő gyülekezeteknek a megsegítésére fog menni. Egy része az egyházmegyében marad, és a megyéből érkező kéréseket támogatják ezzel. Legtöbb esetben a kölcsei gyülekezetet szoktuk segíteni, hiszen ők vannak napi szinten nehéz helyzetben. Egy része pedig ezeknek az adományoknak az országos egyházhoz megy, mert az odaérkező kéréseket ezekből szokták segíteni. Tehát így tarthatjuk akkor szem előtt a június 1-ét, akkor egyébként a rozsdrétszőlői lelkésznő fog jönni ide, Kozma Anett, én meg oda megyek, tehát ezt jelenti a szószék csere, nem visszük el a szószéket, hanem lelkész cseréljük meg a szószéken arra a vasárnapra. A pünkösdi nappal kapcsolatban még annyi, hogy délelőtt 10 órakor kezdjük majd az alkalmat, hálaadó Isten tisztelettel. A délelőttnek a hálaadás lenne a témája, hogy mi mindent cselekedett az Isten, a látható dolgokban és a nem láthatóban a lelkekben. A délutáni napnak pedig az előre felé indulás. Délelőtt a hálaadó Isten tiszteleten Zsarnai Krisztián Esperes úr lesz az ige hirdető, és bizonyságtételeket szeretnénk. Három énekkel fogunk készülni, a presbitérium egy énekkel, akkor mi kisvádaiak elkezdtük tanulni azt az éneket, hogy eljönnél-e vélem én, ha hívlak, és nem más. Azt szeretnénk majd elénekelni, illetve van még egy, amit a nyírteleki szolgálócsoport itt már egyszer énekelt, húsvétkor, aminek van egy pünkösdi verszaka is, és amit a Misi saját maga írt, a zenéjét is, meg a szövegét is, és akkor így beszéltük, hogy ez a három ének lenne a bizonyságtételes blokknak a három, tehát az énekes része, és közben pedig a kérésem az, hogy mindenki forgassa a szívében azt, hogy van-e bizonyságtétele olyan, ami ezen az alkalommal kiállna. Egyrészt azzal kapcsolatban, amit akár a munkák kapcsán megtapasztalt, hogy Isten mit végzett el, akár az elmúlt időszakban, a személyes életében, a gyülekezetben megélt dolgokban, de természetesen, tehát most azt olyan bizonyságtételt nem gondolnánk, hogy mi volt egykor a megtérésünk, tehát nem, hanem hogy mostanában az Isten mit cselekszik, és olyan, ami ennek az ünnepi alkalomnak lehetne akkor az egyik bizonyságtétele. Itt most az a kérésem, ha valakiben formálódik ilyen, jelezze előtte, mert azért megpróbáljuk majd ezt is végig gondolni, hogy akkor kik vannak, hányan vannak, hogy körülbelül az időben is ezt majd meghatározzuk. Ebédet fogunk adni, de most nem mi fogunk főzni, hanem rendeljük. Szabolcs Veres Martól, a Nórikájéktól, vele meg van már beszélve. Úgy éreztük, hogy ez most így a praktikusabb. Délután pedig a budavári gospel kórus jön szolgálni. Bence Imre volt az ő lelkészük sokáig, illetve Esperes is volt ott. Ők voltak azok, akiknek a szívére helyezte, illetve Bence Imre lelkész úrnak, meg püspök úrnak, hogy gyűjtsenek persejpénzt egy bizonyos budavári alkalmon, a Budavári Szabad Egyetem alkalmain a kisvárdaiak támogatására. Akkor volt, hogy mi gondolkodtunk, hogy esetleg a projektor, de aztán Isten azt más forrásból biztosította. Tehát, hogy a szívükre helyezett minket Isten 2 évvel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt, és innen jött az, hogy akkor szeretnénk őket meghívni egy ilyen szolgálatra. Ők nagyon lelkesen készülnek, azt is mondták, hogy lélek által lelkesen, ez lenne az ő délutáni szolgálatuknak a címe. Ebben is lesz majd igehirdetés, illetve lesznek a gospel énekek. Tehát ugye ezzel kapcsolatban Dióhéjban ennyi. És akkor a másik, ja és gyerekfoglalkozás is lesz ezen az alkalmon, tehát bátran lehet hozni a gyerekeket is, mert a gyerekmunkások készülnek. Itt is jó, ha tudjuk előre, mert akkor azért úgy jobban elő tudjuk készíteni. A másik különleges alkalom, ami úgymond szokatlan, június 22-én Fabinyi Tamás püspök úrnak a látogatása. Ő többször említette az elmúlt években, hogy mielőtt még nyugdíjba megy, szeretne eljönni Kisvárdára. Hát ő most már nyugdíjba megy pár hónap múlva, és ő nem tud eljönni erre a hálaadó napunkra, de mondta, hogy ő nem is érzi ezt olyan nagy bajnak, mert azok ilyen repi alkalmak, sokszor ő úgy érzi, hanem ő inkább ilyen hétköznapi helyzetbe szeretne becsöppenni, úgyhogy így tudtunk kiegyezni vele június 22-ébe. Viszont közben derült ki, hogy ő Erdélyben lesz Brasson túl egy szombaton, és mondta, hogy nem tud ide érni vasárnap délelőtre, úgyhogy így lett a döntésünk, az, amit beszéltünk a testvérekkel, hogy kivételes esetben 22-én délelőtt nem lesz istentisztelet a templomban, hanem délután 4 órakor lesz a vasárnapi istentiszteletünk, és egyébként mondták a testvérek, hogy egyébként is régen volt ilyen többször, hogy havonta úrvacsorásra Visi bácsi délután tudott átjönni. Tehát, hogy ez most egy ilyen lesz, hogy délután lesz az istentisztelet, ez is rajta van a szórólapon, hogy senki ne felejtse el, majd szeretnénk akkor ott szeretett vendégséget is, tehát, hogy utána még együtt maradjunk, és ezt is kérni, hogy aki tud, az tényleg maradjon, hogy, mert amikor itt volt, mikor volt pár hete, a Fábri György felügyelő úr ugye fölbukkant itt váratlanul, és páran a testvérek közül el tudtak jönni, hogy beszélgessünk vele. Óriási ajándék és áldás volt a kötetlen beszélgetés, és püspök úr is azt mondta, hogy ő ilyet szeretne, hogy megismerni egymást, és hitbeli dolgokról, egyházi dolgokról őszintén beszélgetni, hogy látjuk a dolgokat, hogy éljük meg mindazt, amiben benne vagyunk. Úgyhogy így bátorítom a testvéreket, hogy ezt a 22-ét így tartsuk számon. Egyébként itt azt beszéltük Petivel, hogy ide nem toborozunk másokat, tehát nyilván, ha Peti, illetve a presbiterek közül lesz, aki át tud jönni, őket szeretettel hívjuk, de a egyéb gyülekezeti tagokat nagyon nem hívunk át Mirtelekről, Görögszállásról, mert amire hívjuk őket, az a pünkösdi gyülekezeti nap. Tehát ez a, amikor a püspök úr jön, ez inkább akkor úgymond magunk lennénk. Aztán tábor, napközis tábornak új plakátja van, tehát annyiban új, hogy most már rajta van az is, hogy már lehet jelentkezni, és a tábor díja is. 9000 forint lesz a 3 napnak a költsége, amiben a ebéd is benne van, meg majd 10 órai uzsonna gyanánt is valamivel fogunk készülni. Tehát így lehet az új szóróla, el is fogytak egyébként a régiek, az új szórólaból bármennyit vinni, többet is ERA megtette, hogy kinyomtatta színesben, úgyhogy bátran adjuk tovább másoknak. És bátran bátorítsunk bárki. Volt már egy olyan gyerkőc, aki kérdezte az egyik gyermeknek a barátja, hogy ő egyáltalán nem tud semmit, az anyuka kérdezte, jöhet-e úgy ide táborba, mert egyébként szeretne jönni a kis barátjával, meg érdekli ez az angolos dolog is, és mondtuk, hogy természetesen lehet. eddig nem tanulta meg, majd most megfogja, mert itt nálunk megvannak azok a fix dolgok, amiket mi gyakorolunk, és szeretnénk a gyermeknek ezt megmutatni. Tehát ezt azért mondom, hogy ha olyan van a környezetben, akinek nincs meg semmilyen alapja, de ott van benne a nyitottság, hogy egyébként tudja, hogy ez egy milyen tábor, és szívesen küldi a gyerekét, vagy jön, akkor lehet erre bátorítani. Ezt mondtam, hogy 9000 forint a díja. És a Bodrog keresztúri gyerek hét ugyanígy, csak az ugye az ott alvós hét, az azt követő héten lesz, tehát a napközés táborunk 7-e, 8-a, 9-e, a Bodrog keresztúri hét meg 14-től 18-ig, a Bodrog keresztúrinak pedig 40000 forint a részvételi díja, mert ennyit kér a helyszín a három étkezésért, illetve a szállásért. Tehát ott is azt mondjuk mind a két táborra, hogy aki megteheti, hogy kifizesse azt az összeget, azt kérjük, hogy tegye meg, akinek problémát jelent, az pedig jelezze, hogy anyagiak miatt senki ne maradjon ki belőle. Benne vannak a hírlevélben az ekés és a biatorbágyos alkalmak is, ezeket ismerik a testvérek, benne van a Pilis Csabai hitmélyítő csendes hétnek is az időpontja, annak a jelentkezése egyébként júni 1-ig lehetséges, és a jelentkezési lapokot vannak hátul, ha valakit érdekel, szívesen válaszolok. Adó 1% is még most aktuális, illetve még egy fontos, hogy a gyülekezeti hírlevélbe szeretném kérni, hogy akinek van bizonyságtétele és szívesen leírja, az jövő vasárnapig küldje el ezt nekem, hogy a pünkösdi számba ezt be tudjuk tenni. És akkor akinek pedig lelkipásztori beszélgetésre, látogatásra van szüksége, igénye, akkor bátran jelezze. Újra mondom, sokszor látják azt a testvérek, hogy sok minden van, meg sok a feladat, meg egyebek, de ha valakinek bajban van, és szüksége van rám, akkor minden mást félre tudok tenni, tehát hogy akkor tényleg bátorítom a testvéreket, hogy szóljon. Én nagyon sokszor megtapasztaltam azt, hogy egyébként eddig voltam, de valaki éppen jött, és akkor olyan elképesztően átrendeződött a napom, hogy a eddig minden magától megoldódott, és az illetőre teljes figyelemmel oda tudtam figyelni, és tudott kilépni abból a mélységéből, amiben éppen benne volt. Nagyon sokszor megtapasztaltam ezt, úgyhogy arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogyha tényleg bármi van, akkor bátran szóljunk, és akkor Isten elé tudjuk vinni így a beszélgetést is. Jó, Ilike közben megérkezett, jött egy üzenet Kati nénin keresztül, hogy Kriszti bekerült a kórházba, van róla valami újabb hír?
Jól vannak egyelőre mindketten, magas a vérnyomásra is azért kerültem.
Igen, tehát baj nincs, de megfigyelés az szükséges, hiszen itt már bármikor jöhet a baba. Igen. Nincs még jele annak, hogy már jönni akar kifelé? Mondani kell neki, hogy iparkodjon, várják itt kint. Gondolunk akkor rá imádságba, jó, hogy Ilike így akkor meg tudott érkezni. Isten áldása legyen a hirdetéseken, imádságba hordozzuk, nagyon sok minden van előttünk, nagyon sok áldás van mögöttünk, én hiszem azt, hogy az előttünk levő alkalmakon keresztül Isten nagyon sok áldást készít, de fontos, hogy Isten népe imádságban ott legyen Isten előtt, elkérje az üzeneteket, az áldásokat, mit tudom én, amit meg kell látni ezekkel kapcsolatban, és ez nem elég, hogy egy-egy szolgáló hordozza ezt imádságban, az egész gyülekezetnek ebben egységben kell lennie. Úgyhogy így bátorítok mindenkit, hogy imádságban is hordozzuk, hívogassunk, és magunk is vegyünk részt, amiben csak tudunk. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig énekeljük a 437-es ének első versét.
Thank you.
Imádkozzunk! Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy amikor az ima témák vannak előttünk, akkor első helyen mindig az arra való felhívás állhat. De köszönjük neked, hogy ma is ezt erősítetted meg bennünk az ige hirdetésben, és mindabban, ami elhangzott az Isten tiszteleten, hogy a kiinduló pont az az, hogy lássuk a te nagyságodat, hatalmadat, és téged dicsőítsünk szívvel, szájjal, lélekkel. És minden más, amit utána elmondunk neked imádságban, ezen az alapon kell, hogy történjen. Hogy lássuk a te nagyságodat, hogy tapasztaljuk a te szabadító erődet, hogy figyeljünk a te vezetésedre, és hogy tőled kérjünk és fogadjunk el mindent. Urunk, így áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked mindazt, amit az Úr Jézusban adtál nekünk. Köszönjük neked azt, hogy általa élhetjük át az igazi szabadulást, hogy általa kaphatunk új életet, hogy általa lehet valóságá számunkra azt, hogy a bűnnek, a halálnak, a nyomorúságnak nincsen többé hatalma felettünk, hanem új életben járhatunk. És általa élhetjük át azt is, hogy a szívünk megtelik újongással és örömmel és dicsőítéssel. És köszönjük neked azt, hogy ma is ezt erősíted bennünk. Köszönjük neked, drága Urunk, hogy te szabadító Isten vagy, és hogy te arra biztatsz minket, hogy hordozzuk imádságban azokat a testvéreinket, embertársainkat, akiknek szabadulásra van szükségük. Mert a bűn, a betegség, a nyomorúság, az élethelyzet, a különböző dolgok miatt megkötözött az életük, úgy érzik, hogy mélységben vannak, és nem találják a kiutat ezekből a helyzetekből. Vagy pedig az erejük van éppen fogytán, és ezért kiáltanak hozzád. Vagy akár már kiáltani sem tudnak, mert annyira erőtlenek. Urunk, így imádkozunk ezekért az embertársainkért. Így hozzuk eléd imádságban a betegeket, a kórházban lévőket, a műtét előtt vagy után lévőket, és az időseket. Így hozzuk eléd az érettségiző, vizsgázó diákokat és pedagógusaikat. Így hozzuk eléd a várandós kismamákat, és Krisztit is, aki most ott van a kórházban, hogy te vigyázz rájuk, és te add, hogy a kisbaba egészségben minél előbb megszülethessen. Így hozzuk eléd imádságban a családokat, a különböző generációkat, az egymással való kapcsolatukat, és így hozzuk eléd most különösen is a válságba került életeket és házasságokat. Azokat, akik ránk vannak bízva, akikért küzdünk, mi lelkészek itt ebben a gyülekezetben is, és sokszor olyan reménytelennek látjuk a helyzetet, mert amikor történik valami előrelépés utána, olyan, mintha három lépést léptek volna ezek a testvérek hátra. De Urunk, te hatalmas Isten vagy, neked nincs lehetetlen. Te minden erőnek, gonosz erőnek a hatalmát képes vagy megtörni. Kérünk, Urunk, cselekedj ezeknek a testvéreknek az életében. És így hozzuk eléd szeretteinket, barátainkat, munkatársainkat, azokat, akik a környezetünkben vannak, és akik fontosak számunkra. Imádkozunk, Urunk, hozzá gyülekezetünkért is. Hálásak vagyunk neked azokért, az áldásokért, megtapasztalásokért, szolgálatokért, amiket ránk bízol, amiket nekünk adsz, amikben részünk lehet. És így szeretnénk eléd hozni a különböző területeket, különösen is a gyermek és ifjúsági szolgálatunkat, a napközis tábort és a gyerekhetet, és a missziói szolgálatunkat, a játszóteres családokat, azokat, akik elvittek a szórólapokból, és azokat, akiket meg kellene, hogy tudjunk szólítani, és akiknek itt van a helye a templomban. Így hozzuk eléd a templom körüli munkákat is. Köszönjük, hogy annyi minden már készen van, és köszönjük azt, hogy reménységünk lehet afelől, hogy a hátralévő munkákhoz is te adod meg az erőt és a bölcsességet. És így kérünk téged a pünkösdi csendes napért is, a szolgálatokért, a szolgálókért, a résztvevőkért, minden egyes olyan eleméért a napnak, ami fontos ahhoz, hogy a te nagyságod, a te dicsőséged, a te szabadító munkád, a te üzeneted valóban eljuthasson szívekhez, és valódi változások történhessenek. És Urunk, így hozzuk eléd a nyírteleki és görög szállási testvéreket is, és hálásak vagyunk azért, hogy ma Kántáte vasárnapján nyírteleken különleges istentisztelet lehet. Hálásak vagyunk a Kántemuszért, akik most elmentek oda szolgálni, és kérünk téged azokért, akik ott vannak, ott voltak most a nyírteleki istentiszteleten, akár gyülekezeti tagok, akár mások, akik a zenei koncert vagy szolgálat miatt érkeztek meg a templomba. Kérünk, Urunkat, hogy senki ne mehessen úgy haza a templomból, hogy ne érintse meg a te szereteted és a te jelenléted. És Urunk, imádkozunk az egyházért, hálásak vagyunk azért, hogy neked van néped ebben a városban is, ebben az országban is, a világban is, és imádkozunk ébredésért, megújulásért, imádkozunk saját egyházunkért és annak különböző szintjeiért, alkalmaiért, különösen is most hadd gondoljunk a presbiter találkozóra, és a püspök választásra, hiszen ezek mind-mind nagyon fontos és meghatározó alkalmai lehetnek evangélikus egyházunknak. Kérünk, Urunk, áraszd ki a te szent lelkedet, te adj vezetést, te szólj szolgálókon keresztül, és te adj újjászületett, megváltozott életeket. És Urunk, imádkozunk testvérgyülekezeteinkért is, amerikai és norvég testvéreinkért, és az egyéb felekezetekért, egyházakért is, és a különböző szolgálatokért is. És Urunk, eléd hozzuk a világot is. Annyiszor tölt el minket szomorúsággal az, amit látunk a világban, látunk magunk körül, látunk az emberek egymás közötti viszonyában, népek egymás közötti viszonyában, társadalmi csoportokban és helyzetekben, és azt látjuk, hogy olyan tehetetlenek vagyunk, és mintha nem lennének megoldások, emberi előrelépések. Urunk, tudjuk azt, hogy te vagy az egyedüli megoldás, hogy te vagy az, aki kézben tartasz mindent. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj rajtunk, és te adj megoldásokat, változásokat, és te add, hogy azok a helyzetek, amik nem változnak meg, hadd váljanak javára, mindenkinek, akik azokat átélik. Így imádkozunk hozzád, és köszönjük neked, Urunk, hogy eléd tehetünk mindent. Azt is, amit megfogalmazunk, és azt is, ami csak a szívünkben fogalmazódik meg. És azt is, amit nem is tudunk szavakba önteni, de te fontosnak tartod, és látod, hogy fontos a mi életünk, a gyülekezet, az egyház, a világ szempontjából. Urunk, így hozzuk eléd imádságunkat, azt, amit az Úr Jézustól tanultunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. S végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Énekeljük a megkezdett 437-es számú énekünket tovább. Thank you. együtt a hét igéjét. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett, és jobbja szabadulást szerzett. Zsoltárok 98.1. Áldott hetet kívánok a drága testvéreknek, erős vár a mi Istenünk.